más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok, ha nem is teljesen igaz, de elég sokszor mondják azt, hogy a rendszerváltást 1988-90-ben elsősorban jogászok hajtották végre. Ez valószínűleg részben igaz, de ha arra gondolunk, hogy éppen a jogalkotók már az államszocialista rendszerben éppen ezzel az eszközzel ütöttek kisebb-nagyobb réseket az akkori rendszeren, akkor ebben a jogfolytonosságban van valami. Sőt, egy tanulmánykötet most arra is rámutat, hogy 56 után a jogalkotás számos ponton igyekezett ezt a szovjet típusú alkotmány mellett egyre több mozgásteret, szabadságjogot biztosítani. Ha a gazdaságra gondolunk, ott teljesen egyértelmű, ahogy közeledünk a rendszerváltáshoz, egyre több és nagyobb mozgástere van a vállalkozásoknak, sőt, a nemzetközi pénzügyi rendszerbe való bekapcsolódást is a jogalkotók teszik lehetővé a jogszabályokkal. Ma részben erről fogunk beszélni, és részben arról, hogy a NER éppen az államszocialista jogalkotás bizonyos eszközeit visszahozva hogyan betonozta be a hatalmát.
Más részről az első vendég.
Első vendégem Vastag Pál. Egyetemi tanár volt, igazságügyi miniszter, akinek a tanulmányára hivatkoztam. Fejezetek a jogalkotás politikai történetéből, vadonatúj friss, még nyomda illata van. Amiről viszont írsz, annak nem nyomda illata van, hanem inkább a történelmi levéltár illatát hozza elő. Miből indultál ki, hogy ma mitől lehet érdekes az, hogy áttekinted a szocialista időszak jogalkotásainak különböző fázisait, 6 külön törvényt vizsgáltál meg, hogy eljussunk a mába? Milyen tanulsága van ennek?
A kiinduló pontom elsősorban az volt, hogy ennek a korszaknak a jogfejlődése tulajdonképpen nincsen kellőképpen feldolgozva. Eléggé sablonos, sematikus képet olvashatunk a nagyon kevés olyan tanulmányban, amelyben ezzel a korszakkal foglalkoznak, és különösen hiányzik a politikai folyamatok és a jogalkotás egybekapcsolása és közös elemzése, hiszen a reális képet erről az időszakról és a jogrendszer változásairól csak akkor kapunk, ha ezt a két folyamatot egybekapcsolva vizsgáljuk.
De hát kellett is ennyi idő, hogy elteljen, hogy így lehessen rá tekinteni.
Természetesen.
Mert azért
természetesen.
Ugye a szocialista rendszertől az ember hajlamos arra, hogy kijönti a vízzel együtt ugye a csecsemőt is, mert azt mondja, hogy egy pártrendszer volt, ezt a törvények bebetonozták a munkásosztályra való hivatkozással, ez egy hamis hivatkozás volt, diktatórikus döntéshozatalt tehetett lehetővé, és a politika mindig maga alá rendelte a jogalkotást. Hát akkor miről beszélünk?
Hát ezek a fő ismérvek természetesen, de ezen belül azért a valóság jóval árnyaltabb. Hiszen ha feldolgozzuk ezeknek a sarkalatos törvényeknek, most nem alkotmányjogi értelemben, hanem társadalmi politikai hatások tekintetében mondom a sarkalatos jelzőt, az állami igazgatási eljárási törvény, a szövetkezeti törvény, az alkotmányrevízió 72-be, alkotmányjogi tanács, jogalkotási törvény, polgári törvénykönyv, tehát ezek olyan jelentőségű jogalkotási teljesítmények voltak, amelyek kissé átrajzolták a jogrendszer egészét. Nagyon érdekes az egész folyamatban a jogtudomány szerepe. Kétségtelen, hogy a politika meghatározó tényezője a jogalkotásnak. Igen. Különösen egy pártrendszer viszonyai között. De a politikai döntések során a kiinduló pontot a jogtudomány dolgozta ki. Olyan kodifikációs bizottságok működtek, olyan személy összetételben, amelyben a jogtudomány képviselői nagyon-nagyon fontos szerepet kaptak.
Volt párbeszéd a politikai vezetés, a központi bizottság
a politikai vezetés
és a
döntései tulajdonképpen ezekről a koncepciókról szóltak. Igen. Persze megváltoztatták, eltorzították, átalakították sok esetben, de azért a kiinduló pontot és a feladatot is természetesen a politika határozta meg, hogy miről kell törvényt alkotni, de magának a törvény tartalmának a kialakításában jelentős volt a jogtudomány szerepe.
Ha hozok egy példát, ami nagyon meglepő, ugye én laikusként bele-bele olvasgatva, az 57-es törvény, amiről említést tettél, ez az 57. évi negyedik, ez az államigazgatási eljárás, azt írod, hogy a magyar jogtörténetben elsőként és Európában is ritka kivételként szabályozták az állami szervek, és az állampolgárok kapcsolatát az eljárási szabályok megalkotásával korlátozták az állami szervek önkényét. Az állampolgárok az alávetettségből a jogilag szabályozott ügyféli pozícióba kerültek 57, ez úgy nagyon nehéz el.
Hát ez pedig így történt, és ennek komolyan. Az előkészítése tulajdonképpen már 1953 után megkezdődött, és ezt a kodifikációs bizottságot Szamel Lajos jogtudós vezette annak idején, és ez a törvény valóban, és ez egy mai friss értékelés, tehát ez nem a korszak értékelése, ez a jelenleg az egyetemi tankönyvekben is, ha nem is szó szerint, amit idéztél, de tartalmilag megegyezik a törvénynek az értékelése.
Megállapít, hogy ez papíron, így van, de azért az írott malaszt, hogyha arra gondolok, hogy az 50-es években, különösen 62-63-ig, amíg a 56-os elítéltek rehabilitációja meg nem történik, hát azért itt egy kőkemény.
De ez két különböző dologról van szó.
Igen,
itt
igen,
arról van szó,
a politikai gyakorlat, illetve a jog.
Nem csak erről van szó, arról van szó, hogyha egy állampolgár bemegy az állami hivatalba,
igen,
akkor vele hogyan kell.
Ja, értem.
Tehát itt már hogyan kell az ügyét intézni. Uh-huh. És itt történik egy pozícióváltás. És az is természetesen ott van, hogy ugye ezt a törvényt a megtorlás időszakán fogadták el, tragikus történelmi körülmények között. De egyben jelzés a tekintetben is, hogy valószínű, hogy a következő évek során másképpen alakulnak majd. Tehát az állami hatóságok...
A forradalom emléke erősen rányomja a bélyegét a politikai döntésre is,
az
hogy
állami
mehet.
Hatóságok és az állampolgár közötti viszonynak van, kap egy jogi rendezet.
Ja,
és ilyen értelemben Európában ez egy kimagasló jogi teljesítmény. Természetesen a társadalmi háttér az egy tragikus szituáció, de ezzel együtt ez a törvény az állampolgár és az állami szervek kapcsolatában egy jelentős előrelépést jelentett, és ez jelenti az ügyféli minőség, az állampolgár ügyféli minősége. Uh-huh. És hát ugyanez a polgári törvénykönyv esetében is, ami egy 100 éves jogalkotási terv beteljesítését jelentette 1959-ben, még szintén ennek a konszolidációs időszaknak az első néhány esztendejében, aminek az előkészületei szintén már az 50-es évek 1953 után indul el a polgári törvénykönyv
és
kodifikálása is. És 1950 már meg tulajdonképpen az első verziók elkészültek, ez a harmadik olyan verzió, amit végül is a parlament 1959-ben elfogadott, és ebben is olyan jogtudósok, mint Őrsi Gyula vagy Világi Miklós vezetik, számos más kiemelkedő kutató, egyetemi oktató közreműködésével alkotják meg azt a koncepciót, ami tulajdonképpen az állampolgárok vagyoni viszonyát illetően rendkívüli módon támaszkodik a korábbi magyar magánjogi, civilisztikai eredményekre. Mm. Tehát Őrsi Gyula mondja azt, hogy nem szabad erőszakoltan minden korábbi jogi megoldást elvetni, a minden újat akarás lázában kodifikálni, hanem ami beépíthető a viszonyok közé, adott viszonyok közé, azokat uh-huh. fel kell használni.
Igen.
Tehát nagyon érdekesek ezek a folyamatok.
Ezek ilyen nagyon finom dolgok egyébként, hogyha arra
de,
gondolok,
de hogy jelentős dolgok. Tehát lehet, hogy laikus szemmel nézve nem, de tartalmát illetően ezek nagyon, nagyon fontos megállapítások. Nagyon érdekes és nagyon izgalmas a 67 évi szövetkezeti törvény.
A szövetkezeti, nagyon
fontos törvény volt.
Ott nyílt egy kapu a gazdaság számára.
Hát, Szabó István, aki a Magyar Agrárium egy jeles személyisége volt abban az időszakban, mondta azt, hogy tulajdonképpen az új gazdaság irányítási mechanizmust 1966-tól kezdődően a szövetkezetekben próbálták ki, és onnan indult ez a folyamat, ami egy nagyon komoly ideológiai szakítást is jelentett az akkor uralkodó Szovjetunióban kialakított és a többi szocialista országban is alkalmazott kolhoz modellel szemben, amikor azt mondták, hogy az állami tulajdon és a szövetkezeti tulajdon egyenrangú. Igen. Nem az a perspektíva, hogy a szövetkér tulajdonnak be kell olvadni az állami tulajdonba, hanem ugyanolyan védelemben kell részesíteni a szövetkéri tulajdont is, és ezzel megalapozták a szövetkezetek autonómiáját, ami egyenrangúságot jelentett az állami vállalattal, ami korábban nem így volt, az állami beavatkozási lehetőségek leszűkülnek az adó, pénzügypolitikára, és nem közvetlen utasításokkal irányítják a szövetkezetek tevékenységét, hanem döntési autonómiájuk van. Megjelenik a szövetkezeti érdekképviselet, amire azt mondja Sárközi Tamás később, hogy ez a vállalati érdekkifejezés egyik nagyon fontos formájaként, új elemként jelenik meg az egész magyar döntéshozatali mechanizmusban.
És még egy mondat a szövetkezetről, gondolom, ez kérdés, hogy legalább valamilyen pici mértékig megjelenik a tulajdonosi szemlélet, hogy a tagok
hát hogyne,
tulajdon
hát
részt bírnak.
Ez a dolog lényege. A döntési, a tulajdonra de, épülő döntési igen, autonómia. Ez a lényeg.
Ez már azért utat
nyitott. És még egyet hadd tegyek hozzá, hogy ezzel a tulajdonosi pozícióval tulajdonképpen a szövetkezeteknek kialakult egy olyan funkciója a magyar falvak életében, amely egy kiterjedt a szociális gondoskodástól kezdve, igen, a sportig, az idősek ellátásáig, tehát nagyon sok mindent vállaltak magukra annak idején a szövetkezetek. Éppen azért, mert úgy érezték, hogy ez egy olyan közösség, aminek van felelőssége.
Igen,
a innen település fejlődésével, további sorsával kapcsolatban.
És szerintem ez már az a pont, ahonnan még könnyebb eljutni a rendszerváltásig, illetve azokhoz a gondolatokig, hogy mi az, ami megvalósult jogi szempontból és gyakorlati szempontból. Meg eljutunk oda is, remélem majd a műsor végén második vendégünk segítségével és Vastag Pállal, hogy a mai viszonyokat megvizsgálva megnézzük, hogy hol köszön vissza sok-sok ponton a mai bebetonozott hatalomgyakorlás az államszocialista időszakkal.
Más részről a második vendég.
Felk Zoltán, jogszociológus, szervusz, köszöntelek. Rögtön vágjunk bele, a mai párhuzamokat nézzük, vagy még egy kicsit elemezzük azt, ahol abba hagytuk Vastag Pállal, hogy tényleg a szövetkezeti törvénnyel nyílik meg egy olyan kapu, ami a gazdasági életben elvezet a vállalkozási formákhoz, a legvidámabb barak fogalom azért jön létre, mert elkezd virágozni a magángazdaságnak egy bizonyos része. Ebből persze nem következik, hogy ez egyenes út a rendszerváltásig, de azért egy kapu volt, nem?
Hadd mondjak egy anekdótát, könnyebben érthető, a 90-es évek elején az egyetemen ültem, és jött egy kínai delegáció, a 90-es évek közepe inkább. És elkezdtünk beszélni a rendszerváltásról, hogy a büszkeség, hogy milyen jogi folyamatok, politikai feltételek, stb. És nem ez érdekli őket. Őket a 68-as gazdasági mechanizmus érdekli. Az érdekli őket, hogy a kommunista politikai rendszer alap struktúráját megtartva hogyan lehet piacgazdaságot építeni. Tehát azok az elemek, amelyekről a Pali ebben a könyvben ír, azok pont arról szóltak, hogy hogyan lehet mondjuk a kínai szempontból nem az állampolgári jogokat, igen, valahogyan ápolni és magasabb szintre hozni, hanem a piacgazdaság mechanizmusait működtetni, sőt magántulajdont rehabilitálni úgy, hogy ne legyen ebből ideológiai, politikai változás. Ez egy nagyon érdekes összefüggés.
Aztán tanulók.
Persze sok minden más történt Kínában, de
azért tanulok.
De a 90-es években ez volt. Hadd válaszoljak a kérdésedre ez a történettel.
Ez nagyon jó, hogy jó, tényleg jó tanulók voltak, megvalósították. Kérdés, hogy az, na jó, ezt hagyjuk, hogy ők hogyan. Azt viszont látni, hogy mind azok az apró és nem apróbb, jelentősebb jogi változások, amiről elkezdett Vastag Pál beszélni, és amit végigvisz a könyvében, mai értelmezésben azért elég érdekes. A NER az elmúlt 12 évben visszaszorít bizonyos mozgásokat. Nem beszéltünk még a 70-es évek egyik fontos, nem tudom, 70-es évek, a Társadalmi Vita nevű intézményről, ami, ha a mai korral össze akarom hasonlítani, nagyon fontos, hogy volt, ugye? Hogy a jogalkotás élt azzal a lehetőséggel, vagy biztosította azt a lehet, hogy bizonyos körökben meg lehessen vitatni egy előkészített törvényt, és ez kérdés, hogy mennyire vették figyelembe.
Hát 1990-ben az első szabadon választott parlament szinte első fontos döntése volt, hogy a akkor hatályban lévő jogalkotási törvényből, a 87 évi 11-es törvényből kivették a társadalmi vita intézményét azzal az indokolással, hogy az egypártrendszer viszonyai között ez úgyis formalitás volt, hiszen hát úgyis a párt vezető szervei döntöttek mindenben.
Hát ez egyébként nagyjából így is volt.
Na jó, de hát azért, amikor a polgári törvénykönyv vitája során tulajdonképpen 4000 olyan vélemény fogalmazódott meg a különböző fórumokon szerte az országban, ahol laikusok, szakemberek egyaránt részt vettek, és ebből 40 ponton módosították ennek a vitának a tapasztalataiból a PTK tervezett szövegét, ami bekerült a parlament elé, vagy ugyanez a szövetkezeti törvény esetében is, ahol rengeteget hozzá tudtak tenni ezek a viták, laikusok és szakemberek között egyaránt, akkor nem tudjuk kidobni teljes egészében a társadalmi vita intézményét, mert azért ezek jelentős hozzájárulást adtak a jogalkotás tartalmához.
Figyelemben, ez hány van? 87?
Melyik?
Vagy mik az a PTK?
A PTK 59-ben. A PTK 59-ben, 67-ben a szövetkezeti törvény, tehát azért ennek volt érdemi funkciója is, azzal együtt, hogy bizonyára sok formalitás is jellemezte ezt a folyamatot.
Jó.
A másik, amire szeretném fölhívni a figyelmet, amiről már beszéltünk, a tudomány, a jogtudomány szerepe a jogalkotás folyamatában. Persze a végső döntés a politikai fórumokon történik, de a jogalkotás folyamatát determinálja a jogtudomány, és ez egy nagyon fontos kiinduló pont, és ez mára szóló megfontolást is érdemlő megállapítás.
Hát, de még mennyire, már alig bírom visszatartani, hogy nem mondjak néhány példát, hogy az Orbán rendszer mi mindent művel a joggal.
Hogy mi volt a szerepe a jogalkotásnak és a jogtudománynak a folyamatban. Tehát a jogtudománynak azért egy szakmai racionalitást kell képviselni a jogalkotás folyamatában. És erre látunk példákat, még az egypártrendszer viszonyai közepette.
Igen, de ez sok kérdés merül most azért így hirtelen fel. Például, hogy a jogtudomány szerepe a rendszerváltás után, ha felértékelődik, akkor miért nem sikerült egy új alkotmányt megalkotni? Miért bíztuk arra, hogy jön a Fidesz és mindent lesöpörve egy nem alkotmány, hanem egy alaptörvénynek nevezett szörnyűséget kényszerít ránk? Ezt megelőző lett volna egy bebetonozott alkotmány, talán nehezebb dolga lett volna, nem, Zoli?
Nyilván, de erről nem a tudomány tehet, tehát egészen biztos vagyok benne, hogy az ebben a könyvben is jelzett előzmények, szereplők minősége miatt egészen magas szintű közjogi tudomány állt rendelkezésre a rendszerváltás idején. Ugye a 80-as évek közepétől csak néhány nevet hadd mondjak, ugye a Kirényi Géza-féle bizottságban Kulcs Árkán, Sárközi Tamás, és még nagyon sokan nem csak a gazdasági átmenetet készítették elő, hanem egy közjogi átmenetet is, és ez meg is kezdődött, tehát jogalkotási termékekben megjelent. A jogalkotási rosszul törvény is valami ilyesmi volt, ugye, tehát demokratizálni a jogalkotást és megtartani a szakmai összefüggéseket. Most a paradoxon az, hogy a politikai rendszerváltással, pluralizmussal és demokráciával a jogállami átmenetnek egy nagyon sajátos, finom egyensúlyt kell teremteni a szakmai racionalitás, tudomány és a politikai pluralizmus között. Ugye ez egy nehéz feladat, mert itt tulajdonképpen a szakmai előkészítés és a parlamenti politizálás viszonyáról van szó. Uh-huh. Ugye amit az az érzésem most erről beszélgetve, hogy ezt az egyensúlyt nem sikerült megteremteni jól. Elsöpörte a demokratizálás lendülete, és egyébként az egymástól való félelem és bizalmatlanság légköre, amit te kérdezel, az alkotmányban nagyon erősen ott van. Ugye nem bíztak abban, hogy létre tud jönni egy konszenzuális megállapodás az új alkotmányról, és tolták maguk előtt. Én most nem megyek bele abba a nagyon aprólékos történetbe, hogy amikor kétharmada volt a baloldali kormányzásnak, akkor miért nem történt meg egy új alkotmány létrehozása. Szerintem az hiba volt nyilvánvalóan, de azért, mert hogy volt egy nagyon racionális politikai szándék, hogy a kétharmadnál több kell.
Igen.
az hogy erősebb az. Legyen.
Na most ugye ennek az lenne a következménye, hogy egy olyan monolit kétharmad kapott felhatalmazást, ami aztán teljesen a saját játékszerévé tette ezt a dolgot. De térjünk vissza, hogy a racionalitáshoz, ami szerintem a dolog lényege, hogy veszik el egy csapásra 2010 után, tényleg azt mondom, hogy nagyon gyorsan, és ennek egyébként az alaptörvény elfogadása az egyik szimbolikus megjelenés, és egy csomó olyan törvény, amiről nem tud a közvélemény, ugye nagy, jelentős törvények, kikerülnek a szakmai racionalitás előkészítési köréből. Tehát ügyvédi irodák úgy kapnak meg jelentős kodifikációs feladatot, hogy abban nem az az első rendű elvárás vagy megrendelés, hogy szakmailag, dogmatikailag illeszkedjen a jogrendszerbe, már nincs is mi az illeszkedni, mert azóta gyakorlatilag darabokra esett a jogrendszer, hanem hogy ezt a politikai, gazdasági, személyes célokat öltöztessék jogi formába. Most ez mindig megtörténik, de ezzel tulajdonképpen egy felület jön létre, ami nyelvileg úgy tűnik, mintha jogszabály lenne, de gyakorlatilag a politikai akarat technikailag jogi öltözékben. Úgyhogy nagyon súlyos és mély racionalitás hiány van a jogrendszerben, és ezt gyakorlatilag az első pillanattól kezdve így működik.
Semmi kontrollja nem tudott ennek lenni. Ott volt a jogtudomány, a háttér, az akadémia, az egyetemi jogi képzésben résztvevő, magasan képzett professzorok, stb. Látták nyilván, tehát amit most Flex Zoltán elmondott, azt éppen a szakemberek észlelték rögtön. Mi ugye kívülről csak azt látjuk, amikor megjelenik egy államilag kiemelt beruházás, amely mindenféle feltétel nélkül lehetővé tesz ingatlanfejlesztést, egyebeket, anélkül, hogy a környezetvédelem is bármilyen jogszabályt figyelembe venni, akkor azt mondja, igen, az történik, amit Felek Zoltán mondott, fel van öltöztetve egy politikai szándék jogi ruhában, és ki van üresítve a jogmaga.
Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy visszatért az a jog eszköz jellegének a szemlélete, ami korábban éppen ennek a általam vizsgált periódusnak az első szakaszára jellemző, és ez fokozatosan váltja majd fel lépésről lépésre a szakmai racionalitás. És most, mintha visszafele folynának a folyók, és a jog eszköz jellegű szemlélete, hogy mindent meg lehet csinálni a jogszabállyal, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi bázisra épül, milyen társadalmi valóságra épül. Nem témája a beszélgetésünknek az alkotmányozás 84, 86, 87 között, csak annyit szeretnék hozzátenni, hiszen ennek az időszaknak részese voltam, és bizonyos értelemben szereplője is, hogy az akkori kormány első döntése az alkotmányozással kapcsolatban az volt, és én terjesztettem a kormány elé ezt a javaslatot, hogy kössön a kormány megállapodást az Állami és Jogtudományi Intézettel, hogy az alkotmány előkészítés tudományos megalapozásában vegyenek részt. És el is jött a minisztériumba az Állami és Jogtudományi Intézet vezetője, és ez a megállapodás megszületett. És készültek nagyon értékes tanulmányok, de közben más irányt vett, abba, amiről az előbb hallhattunk, más irányt vett az alkotmányozás folyamata, és a parlamenti demokratikusnak vélt eljárások keretében kívánták megoldani, ami számtalan szakmai konfliktust eredményezett. Tehát ugye a jogalkotás azért olyan, hogy a tábla tele van írva már, és nagyon meg kell találni azt a helyet, hogy hova tudok beilleszteni egy új mondatot a teleírt táblára. Tehát nem lehet, hogy mondjam, autarkikus módon...
Hogy ne lehetne, ennek vagyunk hát, tanúi jó, pillanatban.
Én a szakmai racionalitás képviselem ebben.
Hogy emlékeztessek benneteket, az volt tehát, a kérdésem, hogy 2010 után miért lehetett, mint kés a vajban, úgy megvalósítani teljesen diktatórikus jogszabályoknak álcázott politikai lépéseket, hogy minden ellenállást le tudod gyűrni.
Mert itt a jog eszköz jellege dominál, a jog arra szolgál, hogy az elképzeléseket, a hatalmi törekvéseket jogszabályi formába öntse, de hogy ennek mi a racionális tartalma, és milyen köze van a társadalmi valósághoz, mennyiben mozdítja elő, ezeknek a változását, ez nem szempont.
Hadd mondjak két mechanizmust, most igyekszem úgy megfogalmazni, hogy ne sértődjön meg senki, mert ugye 2010 utáni időszakról van szó, tehát élő személyek vannak, de a mechanizmusok érdekesek. Ugye a te kérdésed arra utal, hogy mondjuk a tudománynak, a jogi racionalitásnak, a szakmának, beleértve az ügyvédeket, ügyészeket, stb. Tehát kamarát, a szakmai, bírói kamara, stb. De hát tudom, miért nem volt lehetősége vagy szava arra, hogy ne borítsák fel a racionalitást, ami tulajdonképpen a jogrendszer működési alapja. A két mérnöm a következő. Egyrészt ugye nem osztanak lapot. Tehát ugye nem kérik ki a véleményt, nem számít, leértékelődött a tudomány szerepe. Mellesleg jegyzem meg, bár ez egy külön műsor témája lehetne, hogy azért a jó alkotmányok, politikai alkotmányok, szakmai kontroll és előkészítés után, tehát alapvetően az alkotmányok politikai termékek, és nem egy szakmai szobában születnek meg, tehát ez nyilvánvaló, és hát ehhez kell persze társadalmi ismeret, meg történelmi érzékenység, stb. Stb. A másik mechanizmus, a sokkal kártékonyabb, hosszabban velünk lesz, és nagyon súlyos morális kérdéseket vet fel. Nevezetesen az, hogy a tudományon belül is, a szakmán belül is nem csak félelmek kezdtek el működni nagyon gyorsan a 2010 utáni autokratikus berendezkedésben, hanem hogy mondjam ezt finoman, megvásárlások is, tehát tudományos prostitúció. Tehát abban az értelemben vagyok nagyon elkeseredett a tudomány, a szakma morális tartását illetően, hogy azok, akiknek pusztán csak a szakmai kritika művelését kellett volna végezniük, azok vagy félelemből, vagy gazdasági haszonért nem csak, hogy hallgattak, hanem segítették ezt a
folyamatot. Segítették ezt a dolgot.
Ezt hadd nem mondják most erről
többet. Nem, teljesen nyilvánvaló. Ellen példám az, hogy nyilván a jogi műveltség az egy nagyon érzékeny dolog, hogy tömegektől nem várható el. De azért, amikor az operaház előtt az alaptörvényt ünneplő NER nagyságák és nagyságos urak a bent voltak, 50-60, egyes becslések szerint 70 ezer ember kim volt, nem volt hülye, tudta, hogy miért megy ki, mert azt mondta, azt érezte, hogy az, amit ezek csinálnak most alkotmány címen, illetve alaptörvény címen, az most már jogfosztás, és ebből elég volt. Magyarul tömegek is mellé álltak annak, hogy ne tovább. Magyarul ilyenkor fetődik fel tényleg az a kérdés, hogy jó, egy-két mondjuk áruló szakemberen kívül egy-egy testület nem szólal meg.
Igen, tehát most tényleg nem érdemes ezt felsorolni, de azt gondolom, hogy a NER rendszerében az egy erős mechanizmus, hogy megfizeti a lojalitást. Tehát nagyon komoly haszna volt azoknak, akik ezt végig csinálták. Nem egyszerűen, hogy az 50-es évekhez képest nem egyszerűen félelemben tartotta, hogy jön értünk a fekete autó, hanem hogy megszűnik a folyosítása a bankszámlámra. Ugye ez ma, hogy is mondjam, egy ilyen neoliberális gazdasági környezetben egészen pontosan és jól helyettesíti a fekete autót, a dolog következményeit tekintve. Tehát, hogy hogyan is lehet a szolgálatába állítani egy politikai akaratnak, egy nyers politikai akaratnak szakmai munkákat. Én nem mellesleg, ennek az lesz a következménye, hogy őket is megcsúfolják, tehát itt a maradék szakmai elem sincsen. Ilyen gondoljunk bele a hallgató, vagy gondoljunk bele mi itt az asztalnál, hogy hogyan történt az elmúlt 10 évben a parlamenti jogalkotás. Tehát, hogy az egyéni képviselő indítványok, a salátatörvények, még az ilyen módon szakmai maradékokkal előkészített törvényjavaslatokat is szétveri a politikai akarat. Pontosabban a kétharmados többség teljesen korlát nélkül, mert a bizottsági előkészítések, a parlamenti kérdések, a módosító indítványok az ellenzéktől. Gyakorlatilag az éjjel beterjesztett törvények, ma egy jogász, hogyha meg akarja keresni az ügyében fontos jogszabályokat, akkor egyszerűen a szemét kupacban nem találja. Tehát én csak arra emlékszem, hogy egy évvel ezelőtt, amikor Vörös Imrével beszélgettünk többször arról, hogy ez a rendeleti kormányzásnak a kormányt érintő felhatalmazási rendszere hogyan bogarászhatok ilyen rendszerből, akkor egy képzett jogásznak, aki volt alkotmánybíró is, 2 hetébe került megtalálni azokat a jogszabály helyeket, amelyek egyébként egymásnak ellentmondva működtetik ezt a egyébként én magában is alkotmányellenes helyzetet.
És még egyet szeretnék hozzátenni ehhez a gondolatmenethez, hogy hiányzik a jogalkotás feletti alkotmányossági ellenőrzés.
Hát az aztán te igen.
Hiányzik, igen. És az Alkotmánybíróság 2010-12-ig ezt a feladatát, ezt a funkcióját tulajdonképpen betöltötte, és fontos megállapításokat tett a jogalkotással kapcsolatban, fontos jogbiztonsági szempontokat kért számon a törvényalkotáson, a jogalkotáson. Ilyen típusú megállapításokkal manapság nem találkozhatunk egy 10-12 éve már az Alkotmánybíróság gyakorlatában, amikor számon kérné a jogalkotó szervezettől, hogy milyen alkotmányossági feltételeknek nem tett eleget. Tehát ez egy nagyon, szóval, nagyon súlyos fogyatékos.
Szerintem van egy nagyon egyszerű válasz erre a kérdésre. Ugye hát, amit mondjuk egy pártrendszerben a rendszerváltás előtt a szakmai előkészítés és a szakmai kontroll tud működtetni, azt egy plurális demokratikus környezetben a jogállami intézmények kontrollja, tudja garantálni. Igen. Például, hogyha az Alkotmánybíróság azt mondja egy törvény javaslatról, vagy egy elfogadott törvényről, hogy az azért alkotmány ellenes, mert a jogbiztonságot olyan módon sérti, hogy nem racionálisak, nem illeszkedik bele a jogrendszerbe, össze-vissza vannak a fogalmak, logikailag nem stimmel, akkor ez egy szakmai kritika egyben, és visszautalja a parlament, nem tud más csinálni, mint szakmailag újra előkészíti a dolgot. Tehát ugye az a kontrollmechanizmus, amit a Kádár rendszer berakott, az idézőjelben kontroll, nem alkotmányos kontroll volt, de szakmai kontroll volt ebben az értelemben, az előkészítésben, a társadalmi vitában és sok minden más elemben, például abban is, hogy a bürokráciában jó szakemberek dolgoztak. De ugye a 60-as évek legvégén a gazdasági reform előkészítésének az volt az egyik nagyon erős következménye, hogy kénytelenek voltak racionális gazdasági, jogi és egyéb szakembereket keresni ahhoz, hogy ez a rendszer működtessen. A jogszabályokat nem lehetett már tisztán politikai akaratból létrehozni. Na most ez az elmúlt 10 évben, és erről keveset beszélünk, elképesztő módon leromlott. Tehát a bürokrácia szakmaisága is leromlott, tehát nem csak a alkotmányos kontrollok hiányoznak, ami szakmai kontrollt is jelent egyben, hanem a bürokrácia, az államapparátus szakmai előkészítő tevékenysége is azért van romokban, mert eltűnt a szakmai elem.
Hát az igazságügyminisztérium törvény előkészítő apparátusában jeles jogtudósok működtek közre a 60-as években. Hát ennek nem látni a nyomát a mai gyakorlatban. Hát az időszakban egyébként, amiről szó van, ott a politikai vezetésnek is a megközelítése az nagyon differenciált volt, hiszen a politikai intézményrendszer alkotmányos berendezkedés kapcsán nagyon-nagyon tartózkodtak mindenféle fontosabb változástól, és a gazdasági viszonyok terén pedig jóval nagyobb volt a mozgás.
Igen,
és ez a kettőség sokáig jellemezte a politikai vezetés viszonyát a jogalkotáshoz. És a politikai vezetésen belül is tulajdonképpen a akkori csúcsvezetésben hát nem volt olyan személyiség, aki hát kellő közjogi ismeretekkel, érzékenységgel rendelkezett volna, de voltak olyanok, akik azért tulajdonképpen hát nagyon a kor megrögzött dogmáival szemben is képesek voltak fellépni. Szeretném felidézni Nyers Rezsőt, aki ugye 1966-ban azt mondta, amikor a gazdasági irányítási rendszer bevezetéséről döntött a központi bizottság, hogy feltehetően a gazdasági irányítás reformja után a politikai rendszer is jelentős változások előtt áll, és ez be fog következni. Hát ez nem következett be, de ugyan ő később azt mondta egy központi bizottsági ülésen, hogy hát itt állunk azelőtt, hogy a Montesquieu-i elvek az államhatalmi ágak megosztásáról érvényesülni fognak Magyarországon, és mi efelé haladunk. És ez akkor ott megdöbbenést váltott ki. Hát a szocialista államszervezeti modell egyik axiómáját kérdőjelezte meg Nyers Rezső ebben a hozzászólásában is. Nagyon határozottan utasította vissza Korom Mihály, hogy ilyenről szó se lehet. És nekünk figyelni kell arra, hogy mit mondanak más országok, más szocialista országok, mind arról, mi Magyarországon történik. Uh-huh. Tehát ebben is volna egy jelentős differenciálódás, vagy volt egy jelentős differenciálódás. Tehát a politika azért...
Volt egy nagyon jelentős lépés, pont, én most nem mondom meg a dátumot, de valahol itt járhatunk, amikor ugye megszületik az a először politikai döntés, és ennek aztán gazdasági jogi hátterét is megteremti, hogy a nagyvállalatok vezetése, kvázi menedzsmenté válva, önálló döntésjogot kapnak, és például külföldi partnerszerződést már saját jogon köthettek, ami korábban elképzelhetetlen volt a kormány, kvázi a párt egyetértése nélkül. Ez egy nagyon jelentős lépés volt, mert ebben politikai kockázatot is vállalt az akkori vezetés.
Hát jelentős hiszen... nemzetközi hatások érvényesültek a magyar jogfejlődésben, néhányról én is írtam, és ez nem csak a részben az EGK-val kapcsolatban, ahol Magyarország a 60-as évek első, második felétől kezdődően ugye nagyon komoly mezőgazdasági árgarancia megállapodásokat kötött, majd később a 70-es években ágazati megállapodásokat kötöttek. Tehát ez azt is jelentette, hogy a magyar hivatali apparátus számos tagja ismerkedhetett meg az európai jogfejlődéssel, joggyakorlattal, és ez nyilván visszahatott a magyar viszonyokra is. Tehát Magyarország de facto a közös piac szóval elismerte ezekkel a megállapodásokkal, a de jure megállapodás hiányzott, amit az EGK attól tett függővé, hogy a KGST-vel mikor lehet egy általános megállapodás kötni. És hadd mondjak két dátumot, ami nagyon jellemző a helyzetre, hogy 1988 június 25-én megszületett az EGK KGST megállapodás, és rá 5 napra június 30-án megszületik a Magyarország és az EGK közötti megállapodás. És nyilvánvalóan, hogy senki nem gondolhatja, hogy ez 5 nap alatt készült el.
Nyilván, ez elő volt készítve.
Olyan intenzív nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi szervezeti tagság, a szövetkezetek nemzetközi szövetségében, a FAO-ban Magyarország újra megjelenik a 60-as évek végén, 70-es évek elején, és ezek pozitívan befolyásolták a magyar jogfejlődést.
Hát ez ugye a normatív eszközök emancipálódtak, ugye gazdasági kényszer hatására, tehát a gazdasági átmenetnek szüksége volt arra, hogy nem a terv utasítások működnek, hanem a normákba kell megfogalmazni közvetett módon az akaratokat és a gazdasági irányokat, de ezért ne felejtsük el, hogy a küzdelem az végig megmaradt, tehát többek között Nyers Rezső politikai sorsából tudjuk, hogy a politikai dogmatikus, régi típusú ideológiai meghatározottság és az a reformszellem, ami a normákra akarta, a normatív racionalitásra építeni a gazdaság irányítást, a kultúra irányítását és sok minden mást, azok folyamatos küzdelemben voltak a rendszerváltásig, és lényegében a 80-as évek, ugye a Gorbacsovi időszak idején világos volt, hogy nincs más külpolitikai lehetőség, csak ez a típusú reform, amit egy ideig reformként akartak értelmezni, tehát jó lenne, hogy egy olyan reformot, ami ugye a szocialista demokrácia felé, egy harmadik típusú modell, de aztán kiderült, hogy egyébként nem mellesleg a geopolitikai korszak az pont olyan volt, hogy másodszor mondom, mert nem vagyok fóbiás, de hogy egy neoliberális virágzás időszakában következett be a rendszerváltás. Tehát ugye nem lehetett arról szó, amit itt a Pali is ír, hogy mondjuk a szövetkezeti törvényt újra átgondolni egy demokratikus, plurális környezetben, és a magántulajdon és a privatizáció helyett egy köztulajdonra épülő demokratikus működésmódot, ez nem volt opció,
nem lehetett,
mert a rendszerváltás az azonos volt a tisztán piaci logika
működtetésével.
De azért azt ne felejtsük el, hogy abban az időszakban, tehát 57 és 87 között, amiről ez a könyv szól, folyamatos politikai küzdelem van a reformerek és a dogmatikusok
között. Igen, ami aztán ki is csúcsosodik, ugye egyszer 68, amikor az ortodoxia megbuktatja a gazdasági, új gazdasági mechanizmusnak a kiteljesedését, akkor Nyers Rezső háttérbe szorul a csapatával, de utána elindul egy ilyen organikus, lassú fejlődés, ami...
Aztán újra felerősödik.
És felerősödik újra a dolog, míg nem találkozik azzal a nemzetközi környezettel, ahol mindez radikálisan el is vezethet az egész kelet-európai térség rendszerváltásához.
De hát tulajdonképpen összességében azt mondhatjuk, hogy... Minden, tehát azért nyilván a szocialista jogtípus jellemzői érvényesülnek Magyarországon is. tehát minden reformtörekvés ellenére. Tehát a törvényalkotás negligálása, időnként tényleg évente két törvényt fogad el az országgyűlés a költségvetésről is, az árszámadásról, a kvázi jogszabályok tömkelege, tehát minden olyan, ami a jellemzői ennek a negatív jellemzői ennek a rendszernek. Ezeken apró korrekciók történnek ugyan, de mint jelenségek azért végig kísérik a törvényalkotás kapcsán egészen 1987-ig a jogalkotási törvényig. De azért azt mondhatjuk végső értékelésként, hogy ez a jogrendszer a maga ellentmondásaival és negatív jelenségeivel együtt is azért szolgálta a társadalom modernizációját. És létrehozott egy olyan jogi környezetet, ami ezt az átvezetést lehetővé tette a jogfolytonosság talaján, a jogi kontinuitás talaján, és nem kellett egy óriási töréssel a változások új szakaszába lépni. Szeretném idézni Mádl Ferencet, aki azt mondta, hogy hát nagyon sokan azt gondolták a 80-as évek végén, 90-es évek elején, hogy ez a jogrendszer egy fejletlen, és igen, nincs más dolgunk, mint átvenni a nyugati megoldásokat. Igen. És ezt ő tagadja, és azt mondja, azt írta annak idején, a 90-es évek közepén, hogy ez a jogrendszer a maga nemében egy fejlett jogrendszernek minősíthető.
De pontos volt a jelen idő, hogy a mostani mondandó, de első mondata úgy szólt, hogy a szocialista jogtípus az velünk van, tehát ez szerintem most is itt vannak a legrosszabb elemei. Aha. Hadd mondjak egyet, tehát a már nem marxista-leninista, de egy igazi bolsevik típusú párt működteti a rendszert, amelyiknek az ideológiai katyvasz, az alapvetően határozza meg a jogalkotási folyamatokat. Tehát olyan, mint hogyha a dogmatikusok átvették volna az uralmat, csak átszínezték magukat egy teljesen más politikai környezetben. Ez most viccnek hangzik, de a szakirodalomban elég komoly emberek mondják azt, hogy nem marad nyom nélkül ez a típusú fejlődés a rendszerváltás után sem, tehát csak hogy egy alapvető dologról beszéljük a közökben, hogy a hatalom megosztás tagadása az annyira nyilvánvaló ma, és annyira szégyentelenül lehet mondani, hogy évekkel ezelőtt a parlament elnöke bejelentette, hogy ez valami hülyeség, ami a nyugatnak a sajátossága, de a hatalom megosztás az nálunk nem működik. Tehát igazi olyan hagyományokra támaszkodnak, amelyben a plurális demokratikus jogállami, ugye ne értsenek félre, nem ideológiai értelemben liberális jogállam, vagy liberális demokrácia nyílt tagadáson. A nyílt tagadás, ez a rendszerváltás előtti korszaknak a dogmatikusai. Ugye, mert a 80-as években már nyíltan mondják a reformerek, hogy közelíteni kell ahhoz a fajta hatalommegosztási rendszerhez, amelynek egy szocialista változatát lehet majd létrehozni. Ugye az alkotmányi tanács létrehozása egy olyan kontroll lett volna, amely még nem éri el a német alkotmánybíróság felhatalmazását és erejét, de a mai alkotmánybíróságnál, ami Magyarországon van, ezerszer jobb. Tudnélik, ami most van, az csak egy, hogy is mondjam, a politikai bizottsága a párt élcsapatának. Szóval itt valami egészen furcsa játék van, aminek ezek a hagyományok nagyon a részei, de a legrosszabb elemeket sikerült belőle megtartani.
A rendeleti kormányzás azt hiszem, hogy csúcsa ennek a történetnek. Egy háborúra hivatkozva ez az egyetlen ország, amelyik a háborúban semmiképpen nem érintve rendeleti kormányzást.
De hát ez csak a legújabb hivatkozás.
Nem csak a háború, persze.
Most már ez. Már ugye korábban volt a migráns veszély, mind a Covid járvány, mindig talál valamit nyilvánvalóan, ez is ugye át a játék a joggal és a jogrendszer kiüresítése, mint hogy a parlament is gyakorlatilag ki van üresítve.
De például előbb jön létre a de facto kormányzás, vagy törvényalkotás, vagy hogy is mondjam, a rendeleti kormányzás előbb jön létre de facto, és aztán jönnek ezek az igazolások. Tehát kapóra jönnek a különböző válságok. Ki lehet hirdetni, de kihirdetés nélkül is működött.
Pedig hát nem lenne nagy kockázat, hogyha ezeknek a jogszabályoknak a nagy többségét a óriási parlamenti többséggel rendelkező kormányzat a parlamenten belül
Csak már nem akar vele vacakolni, tehát, szerintem.
Ez egyszerűen szerintem nem csak a hatalommegosztásnak, hanem a parlamentarizmusnak a nyílt tagadása. Tehát arról szól, hogy még ha nincs is rá szükségem, hiszen a barátaim az alkotmánybírák, barátaim a legfőbb ügyész, nincs ombudsman, semmilyen korlát nem működik. Lehetne a díszleteket úgy berendezni,
de
hogy
nem akarja,
azt akarja üzenni az választóknak, igen, nekünk is azt akarja üzenni, hogy erre nincsen szükség.
Ezért kezdődik holnap este 8 órakor az ellenzék által kezdeményezett parlamenti ülés.
Igen, ezt most 30-án beszélgetünk, csak hogy
igen,
később tudjuk azonosítani.
És morálisan kétséges, igen, embereket jelölni.
Tehát az, hogy a Fidesz nem képviselői nem mennek el egy parlamenti vitára, a nemzetbiztonsági kérdésről van szó, például az orosz kibertámadásnak a következményeiről. Ez azt jelenti, hogy valamiért biztos abban, hogy jelentős tömegek nyilván a Fidesz támogatói, ez a 1,5-2 millió ember, arra a reflexen működik, amit Freg Zoltán az imént említett, hogy visszajön annak az egypárt rendszerű hatalomgyakorlásnak az összes technikája, amiben volt egy társadalmi alkú, amikor gazdaságilag viszonylag jobban ment Magyarországnak, te nem pofázol bele a politikába, viszont kicserélheted 5 évenként a Frigidet vagy a Trabantot. És ez a viszonylagos biztonság, most ez karikírozva, depolitizálta az emberek jelentős részének a gondolatot, és azt mondja, hogy bízzuk csak ezekre az okos fiúkra, milyen jó vezérek ezek.
Ez egy olyan nemzetközi térben zajlott le mindez, ami nagyon szűkre szabta a magyar politikai vezetés mozgás szerint.
Igen. De azért hát mondjam, hogy de közben azért eszembe jutott, hogy amikor ugye ez 57-tel kezded ezt a elemzést, hogy az, hogy az állampolgári jogok megerősödnek, és nagyon gyorsan a közigazgatás döntéseit meg lehet támadni bíróság előtt. Egy taxatív felület nem mindent, és nem ez az alapszabály, de egyre több dolgot lehet megtámadni bíróság előtt. Ez nem egyszerűen a politikai elit egy részének egy ilyen demokratikus elkötelezettségéből származik csak, hanem a konszolidáció. A konszolidációnak, tehát a hatalom legitimálásának az igénye. Ami azt jelenti, hogy 57-től, amikor egyébként a politikai megtorlás zajlik, és az Amnestiának még gondolatos is megmacsolva. Nagyon későn van. Elkezdik a hétköznapi emberek, tehát a tömegek számára legitimálni a rendszert jogi eszközökkel is, tehát nem csak a május 1-i virslivel és sörrel, meg a felvonulásokkal, meg azzal, hogy a magán életben engedünk szólásszabadságot és mindenféle ilyet, hanem jogi eszközökkel is, tehát hogyha neked dolgod van az állammal, és valami bajod van, akkor nem vagy kiszolgáltatva, mert el lehet menni a bíróságra, és én ezt sokat kutattam, most nincs idő ebbe belemenni, a bírói függetlenség is növekszik, relatív elég magas szintet ér el a 80-as évekre, de az 50-es évek végétől elkezd növekedni. Igen, hadd kössem ezt a mához, tehát hogy az, mi nagyon könnyű kézzel mondjuk azt, hogy hát nem számít a ilyen jogi racionalitás, meg az állampolgár jogi státusza, matác, büntetlenül lehet csinálni egy politikai elitnek ezt, de azért már 57-ben is számított, tehát nem mondjuk azt, hogy ennek nem lesz következménye politikai társadalmi értelemben, nem látszik még egyéb feltétel, de azért egy gazdasági romlás esetében elő fognak jönni azok az érvek, amelyek arról szólnak, hogy ma egy építési ügyben, vagy egy bármilyen más ügyben nem jutok független bírósághoz, hogyha mondjuk nekem egy NER baráttal kell szemben megvédenem a saját telkemet, piti ügyekben, ennek óriási következménye ezt, tehát az nem igaz, hogy a magyar társadalom teljesen és kivétel nélkül leépítette ezt a jogi elvárásrendet, a jogi racionalitást, a kiszámíthatóságot, a jogbiztonságot, tehát ennek szerintem viszonylag rövid távon súlyos következményei lesznek majd.
Én teljesen egyetértek ezzel a gondolatmenettel, és ennek az 57 évi 4-es törvénynek, az államközgatási eljárásról szóló törvénynek kétségtelen, hogy van hatása és van szerepe a konszolidációs folyamatban, hiszen itt az állampolgárok millióinak és az állam kapcsolatának tehát milliókat érint közvetlenül, akik bemennek valamilyen hivatalba ügyet intézni. És ez jóval szélesebb, mint az igazságszolgáltatás tevékenysége. Tehát ezzel minden nap találkoznak az állampolgárok, és ez kétségtelen, hogy ez egy olyan, az sugallja, hogy talán másképpen lesz majd a következőkben, mint ahogy azt megelőzően
volt. Hát felhalmozódnak tömegesen ilyen tapasztalatok, mert ugye el kell jutni a mindennapi ügyekben ahhoz az ütközéshez, hogy hoppá, nincs lehetőségem végigvenni az érdekeimet, nem tudja senki képviselni.
És még, hadd tegyem hozzá, igen. Hogy tulajdonképpen az államigazgatási szervek döntéseinek bíróság előtti megtámadhatóságát az eredeti törvényben, tehát még 56 szeptemberében tárgyal erről a kormány, és jóval szélesebb körben húzzák meg. Ennek a negatív hatása a megtorlás viszonyainak, hogy 57-ben viszont leszűkítik a megtámadható hatósági aktusok körét. Nagyon érdekes, hogy Hegedűs András a kormány ülésén felvetette, hogy ő még a rendőrhatósági intézkedések elleni döntések esetében is biztosítaná az állampolgárok számára a bírósági megtámadhatóság.
Ez még 56 őszén veszi fel nyilván.
Ez szeptemberben, akkor tárgyalja a kormány a törvényt. Nyilvánvalóan, hogy
ezt már nem fogja a forradalom leverése után a Kádár rendszer átemelni, ez nyilvánvalóan.
De öt nagy csoportban a bírósági megtámadhatóságot biztosítják, ami aztán majd valamikor a 80-as évek elején tovább szélesedik.
Sok tanulsága van a mai rendszer tekintve. Én nekem nagyon tetszik Flex Zoltánnak a végszónak tekinthetem, hogy itt a műsor végén, hogy azért felhalmozódnak azok a negatív tapasztalatok, hogy egy diktatórikusan berendezkedett állammal szemben nem sikerül alapvető jogainkat érvényesíteni, alapvető érdekeinket képviseltetni, hogy azért annak lehet következménye, nem megyek tovább. Ez volt most, május 30-án. Nagyon szépen köszönöm. Vastag Pál egyetemi tanár volt igazságügyi miniszter is, Flex Zoltán jogszociológus volt a vendégem. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőm Somfai Péter nevében is. Várjuk Önöket egy hét múlva. Minden jót.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.